Fenntartató Városok Podcast. Fenntartatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
Előző epizódunkban megnéztük, mitől is klímabarát egy város, valamint hogy milyen szerepet játszanak a települések lokálisan a nemzeti, valamint globális szinten a fenntarthatósági átmenet során. Jelen epizódunkban a települési hulladékgazdálkodás kérdéseit fogjuk körüljárni szakértő vendégeimmel. Én Bartuszek Lilla vagyok, a Fenntartható Városok Podcast házigazdája, mai vendégeim pedig Mészáros János, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT stratégiai és gazdasági vezérigazgató helyettese, valamint Kerekes Roland, a Siókon vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Én is köszönöm a meghívást.
Én elsőként egy nagyon általános kérdéssel szeretném kezdeni. Hogyan jellemezhetjük a magyar társadalom hulladékkezelési szokásait? Mészáros úr?
Ez egy elég összetett kérdés, ugye, mert hogy alapvetően két iránya van ennek a folyamatnak. Egyik oldalról a fogyasztói oldalról közelíteném meg, hiszen a végfelhasználók, vagy a fogyasztók, akik ugye gyűjtik tulajdonképpen, vagy vásárolnak, fogyasztanak, és a fogyasztás következtében keletkező hulladékok jönnek létre, ugye az ő szokásaik meghatározzák ugye a hulladékgyűjtési módozatokat. Másik oldalról pedig a technológiát mondanám, hiszen a szolgáltató cégek által fejlesztett megoldások szintén visszahatnak erre, és mondanék egy harmadik elemet is még így a kettő mellett, ez pedig a reguláció, tehát gyakorlatilag az, hogy a szabályozó rendszer hogyan alakítja azokat a követelményeket, aminek egyik oldalon meg kell felelni a szolgáltatóknak, másik oldalon, és akkor itt egy picit behoznám már az új irányokat is, persze az kicsit még odébb lesz majd időben. Ugye az Európai Uniós elvárások a körkörös gazdaságra való eltérés szintén meghatározza majd a jövőben azt, vagy akár már most is részben, hogy milyen irányok lesznek majd a hulladék feldolgozás tekintetében. Annyit még ehhez hozzátennék, hogy egy picit a jelenről is beszéljek, hogy ugye a Budapest esetében, illetve Budapest is részben az agglomeráció esetében, ugye ami az FKF, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT FKF divíziójához tartozik, ezenből is ugye a hulladékgazdálkodási rész. Itt gyakorlatilag közel 20 ezer üzleti fogyasztót, és ugye a főváros lakosságát látjuk el ilyen hulladékgyűjtési szolgáltatásokkal. Budapesten már megvalósultak ugye a szelektív hulladékgyűjtési megoldások. Maga a cég az különféle hulladékgyűjtő szigetek, hasznosító udvarokon keresztül próbálja ösztönözni a fogyasztókat arra, hogy tudatosan, szelektív módon gyűjtsék, vagy akár ő maguk is eljutassák a megfelelő hulladékot a megfelelő helyekre.
Kerekes úr!
Én igazándiból annyival egészíteném ki a előttem szóló kollégámnak a nagyon jó felvezetését, és ráerősíti arra, amit mondott, hogy valójában technológia fejlettsége és kérdéskör az, hogy a közszolgáltató hogyan próbálja meg a lakos, vagyis hát a szennyezőnek a szokásait terelgetni, hiszen ha nincs végpontom, nincs jó technológiám, akkor hiába gyűjtetek vele bármit, ha nem vagyok én, mint közszolgáltatóra fogadóképes. Tehát a technológia végpont fejlesztés és rendelkezésre állás meghatároz azt, hogy milyen szolgáltatást tartalmat mond a közszolgáltató szakmailag az önkormányzatnak, aki ebből önkormányzati rendeletet tud előállítani, és így irányítani tudna a fogyasztóknak a szokásait. Somon, és talán ezt kiemelném a FKF-fel szemben ugye nekünk, ami szintén Magyarország mellett egy másik jelentős téma, nagyon fejlett a technológiánk. Azzal együtt szembeállunk egy szezonális hulladék megoszlással, hiszen ugye márciustól szeptemberig a Dél-Balatoni rendszer hulladék mennyisége kb. 65%-kal több, mint az első és az utolsó negyedévben ez megszokott, vagy tapasztalható. Ez ugye főképpen amiatt van, mert elindul a főváros velem együtt a Balaton irányába. Ott nyaralgat, és ott szennyez, és ott visz ugye rengeteg hulladékát. Ennek egyik olyan jelentős általam kiemelendő része van, hogy mennyiségi és minőségi anyagot hoz oda. Tehát a jómódú fővárosi polgár megjelenik a Dél-Balatonnál, és PET, zsugor, alu és egyéb csomagoló anyagban fogyasztott termékeket fogyaszt ő maga is. Emiatt az a végtermék, amit ő behoz a közszolgáltatási rendszerbe, az egy jó minőségű, értékesíthető termék. De azt tudom mondani, hogy legfontosabb a technológiai fejlettség, tehát az, hogy mi mit tudunk a lakosság számára adni, az elsősorban ebből fakad, hiszen a hulladék 90%-át el kell téríteni le rakóktól a következő évben, és anyagában minél több dolgot kell tudni hasznosítani. Ha ezt nem tudjuk, akkor nyilvánvalóan nem ez szerint fogjuk terelni a lakosságnak a figyelmét. A dél-balatoni rendszerben is vannak szelektív gyűjtők, egyebek, de mi alapvetően elkülönített szelektív hulladékgyűjtést valósítunk meg. Külön zsákos szinten elvek alapján működik, kirakja a lakosság, összegyűjtjük, és optikai válogatóval tudjuk kiválogatni ezeket. Ennek az az előnye, hogy ha kézi válogatással valósul meg az összegyűjtött kevercsomagolási hulladéknak a kiválogatása, a számításaink szerint kb. 6-10 tonna per napi kapacitást tesz lehetővé. A rendelkezésünkre álló optikai válogatóval 80-90 tonnát tudunk egy nap kiválogatni. Tehát nem jelent szűk keresztmetszetet az, hogy a közszolgáltató által összegyűjtött szemét, az milyen készletforgási sebességgel tud átmenni a rendszerbe, milyen szinten tud kiválogatódni, milyen szinten abból lesz abból PET-bála, alubála, nem tudom, PET-bála, akármilyen bála, amit utána, ha a piac úgy mondja, akkor hasznosítók el tudnak vinni.
És melyek azok a kihívások, amelyek kifejezetten a települési hulladékgazdálkodás szembesül akár napi szinten is?
Hát egyik oldalról mondanám a munkaerő kihívási kérdéseit, tehát gyakorlatilag a jelen pillanatban azzal szembesülünk, hogy elég nehéz mondjuk sofőröket találni, tehát ez gyakorlatilag ugye most a Covid után európai szinten is nagyon komoly problémát jelent, különösen a logisztikai útvonalak esetében, ugye talán önök is olvasták, vagy ti is olvastátok, hogy Angliában ez milyen nagy gondot jelent. Ugye itt az utánpótlás szervezése is egy fontos kérdéskör. Ebben egyébként mi nagyon tudatosan lépünk előre, és a kollégáknak a továbbképzésével, és nyilván fiatal kollégáknak az utánpótlásával is próbáljuk ezt orvosni. Hát ez az egyik része, az emberi erőforrás része. A másik az egy picit ahhoz kapcsolódik, ez nem annyira napi, hanem inkább egy stratégiai kérdés, hogy gyakorlatilag a mostani időszakban, amikor chiphiány van, ugye a gépjármű meggyártással lelassult, és ugye azért egy-egy ilyen komoly célgép beszerzése az önmagában is egy hosszú folyamat, és azzal, hogy az ellátási láncok lelassultak, ezzel gyakorlatilag a célgépeknek az utánpótlási időigénye is megnőtt. Ugye ezt mindenképpen kalkulálni kell a következő beszerzési periódusokban, hogy igenis ez egy picit hosszabb időt vehet adott igényben, elsősorban a gyártási kapacitás lelassulása miatt. Egyébként ez nyilván megnyitja annak is a teret, hogyha ilyen változások vannak, hogy egy picit gondolkodjunk azon, hogy milyen más megoldások is lehetnek adott esetben, de egyenlőre még azért ez a rendszer kellően nagy ahhoz, hogy a rugalmassága azért nem olyan gyorsan alakítható. És akkor mondanám még kihívásként magát a pandémiát is, hiszen az elmúlt időszakban ez egy nagyon komoly tényező volt, ami a mi napi operatív működésünket befolyásolta, és tulajdonképpen örömmel számoltok be arról, hogy ebben az időszakban a BKM szinte mindegyik divíziója, de különösen ugye a hulladékgazdálkodási rész, az tudta tartani a frontot, és tudtuk biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek szükségesek voltak. Bizonyos időszakra voltak olyan elemei a szolgáltatásainak, amit szüneteltettünk, pontosan amiatt, hogy ne legyenek kontaktok, tehát pont a hulladékudvarok kapcsán, de a kommunális és a gazdálkodó szervezetek hulladék elszállítása az mindvégig folyamatos volt ebben a periódusban. És ugye tapasztalatot szereztünk abban is, hogy hogyan kell egy ilyen krízis helyzetet kezelni.
Kerekes úr.
Hát nagyon profi volt ismételten az előttem szóló kollega. Én annyival tudnám ezt kiegészíteni és erősíteni, hogy kihívást jelent, én azt gondolom, az, hogy az ágazat borzasztó nagy finanszírozási szükségletet igényel a technológiai fejlesztések terén. És ahhoz, hogy ezeket az eltérítéseket, az hulladék lerakódtól való eltérítését meg tudjuk valósítani, és az eltérítést követően azzal az anyaggal valamit kezdeni tudjunk, amit nem a lerakóra tehetünk, az anyag megmaradás alapján valamit csinálni kell vele, az alapján fejlesztésekre van szükség. Ezeket a fejlesztéseket jelenleg az ma rendelkezésre álló KEHOB-ból, vagy később KEHO Plus-ból, vagy RRF-ből tudjuk majd elérni. Ezek a pénz elérési lehetőségek, vagy magok, vagy források, ha így is fogalmazhatnék, jelenleg olyanok számunkra, mondjuk őszintén, mint Kalambó felesége. Tehát nem látjuk azt tisztán, hogy milyen körülmények között és milyen mennyiségben tudunk lehívni ezekből az összegekből, és mire, azokból olyan technológiai fejlesztéseket meg tudjunk valósítani, amelyikkel ezeket az eltérítéseket is szintén eszközölni tudjuk. Nem titok, én azt gondolom, ezt mindannyian tudjuk, hogy egy koncessziós pályáztatás, egy új koncessziós rendszer világ kellős közepén vagyunk, ez azt jelenti, hogy ma ex lege, törvény erejénél fogva, 2023. június 30-ától minden egyes közszolgáltató elveszíti a közszolgáltató jogosítványát. Ma 2021. novembere van. Ha fejleszteni akarok nem Európai Uniós forrásból, akkor el kell baladnom egy bankhoz. Egy bank számára, ha 2023. júniusától megszűnik a közszolgáltató jogosítványom, nem tudok olyan bevételt, olyan cashflow-t generálni, amire azt mondaná nekem, hogy tisztelt közszolgáltató, és ez arról minden magyarországi közszolgáltató, így van, nem kivétel, ön nem hitelképes, mert nem tudjuk, hogy 23. június 30-dik óta mi lesz önnel, és hogyan fogja tudni a most fölvendő fejlesztési hitelét felvenni. Tehát azt gondolom, hogy olyan szinten le van most dermesztve a rendszer, hogy az EU-s források még nem állnak oly módon rendelkezésre az RRF-ek és az új KEO pluszok írása miatt, banki forrásokat pedig nem tudunk elérni, mert a rendszernek a változtatására várunk. Tehát én ezt borzasztó nagy kihívásnak tartom, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Amelyikről kollégám beszélt, azok a napi üzemeltetési operatív szintű problémák, hogy van kukáskocsi, honnan szerzünk, honnan van a tankolásra pénz, honnan van a bérekre pénz, ha van bérekre pénz, a sofőröket hogyan tudjuk, ne a vámberhez, meg a kamionos cégekhez jobbra-balra menjenek, hanem legyenek itt és segítsenek nekik abban, hogy a közszolgáltatásban helyet tudjunk állni. De a másik pillér, ez a fejlesztés, a technológia. Az idő megy, és mondanak olyanokat, hogy 2025-ig kell megvalósítani az elterjesztéseket, 2030-ig, etc. A Németországban látjuk, hogy mik történtek az elmúlt két napban, gyakorlatilag összeállt az új koalíció. Ők kőkeményen megmondták, hogy a zöldséggel kapcsolatosan milyen típusú elvárásaik vannak, és lehet mondani bármit, de Németország közel most már egy 80 milliós nemzet, és 75%-ában a magyar gazdaság oda exportál. Tehát azt gondolom, hogy követnünk és figyelnünk kell, hogy a németországi hívószavak milyenek, és nekünk is kőkeményen követnünk kell azokat az elveket, különben nem leszünk tárgyaló partnerek, és nem leszünk együttműködő partnerek a németek számára. Én ezt tartom borzasztó kihívásnak, még a kollégám már elmondottakkal szemben, de mellett, amelyeket elmondtam.
És egy kicsit térjünk vissza a technológiai fejlesztésekhez. Ugye nem titok, és ebben a műsorban is számos alkalommal kitértünk már a város-vidék ellentétre. Kifejezetten a fejlesztések tekintetében ez hogyan csapódik le, akárhogyha az uniós forrásokra visszatérünk rendelkezésre állás tekintetében, akárhogyha az emlegetett koncesziós eljárásra?
Hát én azt gondolom, hogy azért vagyok kicsit skizofrén, mert én úgy dolgozom Siófokon, és viszem a Dél-Balatoni hulladékgazdálkodási rendszert a lelakóival az intézmény rendszerével, vagy ugyanakkor egy budapesti belvárosi lakos vagyok, Újlipott városban lakom, és ki vagyok én is szolgáltató annak, hogy az FKF adottságainál fogva milyen szolgáltatást tartalmat tud felénk nyújtani. Én azt mondom, hogy a főváros annak ellenére, amilyen nehézségek áll szemben a rendszer, olyan szinten jól el van látva. Tehát én megemelem a kalapom az FKF kollégá előtt, én, mint budapesti polgár, meg vagyok elégedve a szolgáltatásokkal, vannak elkölytett edényzeténk, aki akar ma, én azt gondolom, tud valamilyen szinten foglalkozni azzal, hogy elkölytetten gyűjtse a hulladékát, odafigyeljen, próbáljon valamit tenni annak érdekében, hogy a közszolgáltató is előbbre jusson. Ami viszont a Balatonnál van, és számunkra előny, hogy jön egy olyan fővárosi lakosság, aki kultúrált, aki már az FKF által rá van arra szoktatva, hogy szelektíven elkötött módon kell gyűjteni a szemetet. Számunkra van egy mennyiség, amit le kell tudnunk kezelni. A fővárosi lakosság főképp a pandémiában home office odajött, internetezett, onnan oldotta meg a Balatoni aluljában, hát én is onnan oldottam volna meg az életemet.
Igen, erről olvashattuk a híreket.
Ezáltal ugye eltolódott az a Gauss görbe, amihez hozzá voltunk szokva, hogy csak a középső kvartilisekben nő meg 65%-kal a szemét. Ez a típusú szerint ez megnőtt, de nem csak a szelektív és a kommunális hulladék tekintetében, hanem jöttek, és mindenki azt mondta, hogy de szép az idő, hát nyírbáljunk. Kimentek, nyirogattak, kertészkedtek, stb. Ennek az lett a következménye, hogy évi 20 ezer tonna zöld hulladékkal látunk szembe ott a Dél-Balatoni rendszernél. A kollega számára szerintem mond egy jelentős mennyiséget, hogy közel 300 ezer ember majdnem annyi füvet, nyesedéket, egyebeket összehordott, mint a budapesti 2 milliós lakosság, az agglomeráció volt, úgy tudom, 45 ezer tonna kalkuláltak zöld hulladék terén. Azok a lerakók, amelyek rendelkezésre állnak, és ispás és egyéb EU-s beruházásokból jöttek létre, azok mindent tudnak, csak arra nem alkalmasak, hogy a szemetet eltérítsük. Ugyanis van hatalmas gödör lerakó, lehet, hogy vannak válogatók, de amit kiválogatok és el akarok téríteni, ha just-in-time rendszerben nem viszi el a hasznosító, addig nem tudom, hol placolni. Tehát, ha csak semmi más nem akarok csinálni, de betonplacokat akarok azért fejleszteni, hogy el tudjam téríteni a szemetet a lerakótól, és addig placoljam, deponáljam, manipuláljam, stb., ameddig valami hasznosító el nem viszi, az olyan típusú fejlesztéseket, legalább egy hektárral akarom bővíteni, egy négyzetméter beton 5000 forintba kerül. Szóma szumárom, ezzel csak azt akartam mondani, hogy siker töltette könyverem el, hogy az zöld hulladék terén a teljes eltérítést meg tudtuk valósítani, nem volt ugyanis más teendő, mint Somról az összes zöld hulladékot el kell téríteni Mordacsehiről és a hulladékgazdálkodási létesítményeinkből, és összeálltunk a Dunántúli regionális vízművel, annak is a Balaton-lellei szennyvíztisztító telepével, ahová jelenleg a teljes dél-balatoni rendszer behordja az évi 20 000 tonna zöld hulladékát, és a DRV által termelt szennyvízisszappal együtt összeházasítva komposztálódik, és az teljes mennyiség az agráriumban föl van használva, Nebik Tegmér fogalmazás engedélye. Tehát azt mondom, hogy zöld hulladék szennyvízisszap dél-balatoni rendszer esetében teljes mértékben el van térítve a lerakótól. De ehhez kellett egy olyan reguláció is, amit kollégám az előző alkalommal mondott, hogy van egy Balaton törvényünk, Balaton törvény értelmében állattartás nincs, ugye ne legyen nitrátos a víz, ne szennyezzük a Balatont, tehát nincs trágya, csak ami trágya van, tehát a gazdálkodó szembeállt egy olyan helyzettel, a szüksége van komposztra, szüksége van talajerő utánpótlásra, jött egy olyan típusú kereslet, amivel mi együtt tudtunk élni, ki tudtuk szolgálni, és a hulladék státusz megszűnik, end of waste státusz 7. paragrafus hulladék törvényben, ugye van a második része, hogy akkor tudjuk a hulladék státusz megszüntet és valami termékké avanzsálni, ha arra van piaci kereslet. Na hát itt lett piaci kereslet, van értelme miért eltéríteni az zöld hulladékot, van értelme összeházasítani szennyvízisszappal, van értelme komposztot csinálni, mert keresik a gazdák is elviszik. Ez kellett hozzá, a véletlenek, az élethelyzetek, az, hogy van egy szezonális hulladékeloszlás a Balatonnál, az, hogy jött egy Covid és a többi, és ezeknek az együttállása segített minket ahhoz, hogy ma gyakorlatilag teljes mértékben el tudjuk téríteni az zöld hulladékot szennyvízisszappal együtt a lerakótól. Az pedig megint egy másik szituáció, van egy optikai válogatónk, azzal meg tudjuk azt valósítani, hogy bérválogatást csinálunk, nem csak a dél-balatoni rendszer, hanem más közszolgáltatók számára. Büszkén mondhatom, hogy kemény akvizíciós, klasszikus piaci munka végeredményeképpen a Vertikál, az Észak-Balaton, a Veszprém, a Depónia, Nagykanizsa, de pandém idején a Kökény, amit ugye a Kis Tibor is vitt a Mecsedráma rendszerből, ezek mind-mind hordanak hozzánk, sőt Győrből is kevert csomagolási hulladékot is bérválogatjuk, tehát kiválogatjuk helyettük, és bizományi értékesítésben is adjuk hasznosítást. Úgyhogy ide sikerült elhozni ezt a dél-balatoni rendszert, és most pedig egy K+F programon dolgozunk. Ennek a K+F-nek az eredménye az lesz, várakozásaim szerint, hogy ami az optikai válogató, vagy a válogatási rendszereken át, vagy válogató műveken, MBH-kon, amiket a kolléga is mondott, ott van egy úgynevezett válogatási maradék, egy földszerű anyag, ez a 60 mm alatti földszerű stabilátumnak nevezik ezt, a B-frakciónak most a szakirodalomban. Ez egy magas nedvesség tartalmú olyan anyag, amiben még benne lakik az anyós, tehát égetni nem lehet vagy csinálni semmit, valamit csinálni kell vele. A K+F alapján, amit tervezünk megvalósítani Somon, ezt a 60 mm alatti frakciót tudjuk oly módon kezelni, hogy a 90-180 napos ciklusidőt lecsökkentve 28 napos ciklusidő alatt tudjuk kb. 80%-kal csökkenteni ennek az anyagáramnak a nedvességtartalmát. Ennek azért nagy a jelentősége, mert szárítani tudjuk ahhoz, hogy minél előbb energetikai felhasználásra tudjuk elterelni, de ha meg lerakni kell, akkor pedig a lerakási járulékot tudjuk vele megspórolni, ami most 6000 forint, de hogy én a költségvetési számokat láttam, kb. 2 év alatt lehet, hogy 12500 meg 15000 forint is lesz, hiszen ezzel is próbálják nyomni a közszolgáltatói szférát abba az irányba, hogy minél több hulladékot térítsen el a lerakótól.
Ugye a technológia kérdéseiből indultunk ki, Mészáros úr, hogy látja kifejezetten a városok, illetve akár a másik oldalról pedig a kisebb települések vonatkozásában ezt?
Én azt gondolom, ami ugye leginkább eltérő, az alapvetően ugye a népsűrűség, tehát ugye azt figyelembe kell venni, hogy mondjuk Budapesten egy sűrűbben lakott település van, bár olyan szempontból nyilván vegyes a kép, hogy mondjuk a budai oldal ott sokkal inkább ugye a kertesházi övezete jellemző, nyilván a belvárosban ott egy sűrűbben lakott rész van. Ugye ez egy nagyon komoly szállítási feladat, ugye a háztartási hulladékok esetében. Ugye ahogy idejöttünk a stúdióba és ültünk a dugóban, hát akkor képzelhetik, hogy időnként a kukásautók is ugye ezt teszik, tehát ez nyilván ez logisztikai oldalról nem egy egyszerű történet. Ugye amit az FKF hulladékgazdálkodási divízió ugye szelektív hulladékgyűjtés kapcsán végez, az elkülönített hulladékgyűjtés, tehát ugye már a gyűjtési fázisban megtörténik a szelekció, ugye alapvetően két fő frakció van, ugye az egyik az gyakorlatilag a papír, a másik pedig ugye keverve a műanyag és a fém hulladék, és ugye ezeket a hulladék áramokat külön gyűjtve utóválogatással kezeljük, és az utóválogatott hulladékot pedig próbáljuk megfelelő frakciónként ugye a piacon értékesíteni. Ugye ebben azért a nemzetközi igények is meghatározzák, hiszen ezeknek a frakcióknak az árát a nemzetközi piacok határozzák meg, tehát ezek önálló commodity-ként jelennek meg a nemzetközi piacon, és ugye a pandémia ebbe szintén hozott egy óriási nagy visszaesést, tehát gyakorlatilag 2000 év elején elindulva gyakorlatilag 99 év végétől egy óriási visszaesés volt ezen terméknek az árában, majdnem, hogy nekünk kellett azért fizetni, hogy megvásárolják, és most ez a trend ugyan megfordult. Azáltal, hogy sokkal erősebb a regulációs nyomás ugye az Európai Unió oldaláról, és várhatóak majd még olyan szabályozások, talán hasonlóan, mint ugye a CO2 szabályozás esetében az energiaszektorban, hogy sokkal szigorúbbak lesznek ugye az elvárások, és adott esetben extra adók is terhelhetik majd ugye ezeket a szennyezéseket, és nyilván ez is egy ilyen uniós irány lehet majd a jövőben. Tehát ez azt eredményezi, hogy ezeknek az anyagoknak az árai a piacon megnőttek, és jelen pillanatban is nagyobb lett az értéke. És ez nyilván a válogatást tovább erősíti, és ez olyan szempontból viszont jó, hogy ez megteremti ugye annak a létalapját, vagy mondjuk így angolul, hogy business case-ét, hogy érdemes lehet majd befektetni olyan technológiákba, aminek a végén egy olyan revenue stream van, vagy árbevételi lehetőség, ami ebből valamilyen visszatérülést fog majd okozni. És ugye itt jön igazából a nagy kérdés, hogy, és ugye amiről a kolléga is beszélt, hogy így gyakorlatilag rendszerekről beszélünk, mégpedig Magyarország szempontjából ugye országos szintű, vagy akár lokális rendszerekről. Szerintem még nincsenek megfelelően optimalizálva ezek a rendszerek így országos szinten. Ugye tulajdonképpen a hulladék, az NHKV kezdett el ezen dolgozni, és alapvetően technológiai szempontból és kizárólag a technológiát nézve ebben szerintem vannak még potenciáluk, és itt össze tudnak majd kapcsolni valamilyen módon szerintem a városi és a nem városi érdekek, mert ugye lehetnek olyan pontok, ahol ugye a gyűjtés tud erősödni, és nyilván a feldolgozó kapacitások megfelelő lokális elhelyezése és megfelelő földrajzi szétosztása az tud olyan módszertanokat adni, ami ezeket a hulladékáram feldolgozásokban optimális tud lenni, és itt most nemzetgazdasági szintről beszélgetünk. Ugyanis pont ugye az önkormányzati elkülönésben ugye az látszódik, hogy mindenki elkezdte fejleszteni a saját hulladékait, és gyakorlatilag pont a források szűkössége mutatott arra rá, hogy ez gyakorlatilag ebben a formában így nem egy fenntartható helyzet.
Most körüljártuk a technológia kérdéseit, kicsit áttérnék az intézményrendszerre. Ugye 2021. szeptember 1-ével alakult meg a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT, amely 5 cég egyesülésével jött létre, és egy úgynevezett, ugye német szóval a Stadtwerke modell, azaz egy integrált közművek modellje alapján épült fel. Mit akar pontosan ez a modell?
Annyit pontosítanék, hogy a döntés az korábban született, tehát gyakorlatilag 2020 év végén született meg az az elhatározás és az a közgyűlési döntés Budapest fővárosában, hogy 6 vállalat összeolvadásával létrejön ez a budapesti közműszolgáltató cég. 3-4 év kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag ez a folyamat végbe tudjon menni, és ténylegesen is létre tudjunk jönni, és így szeptember 1-től valóban meg is alakult a cég. Ugye mit jelent maga a Stadtwerke modell? Az azt jelenti, hogy van egy cég, ami integrálja a főváros, vagy a különféle közmű cégeinek a működését. aminek az az előnye, hogy ugye ezen cégek működésében számos olyan funkció van, ami hasonló a cégek tekintetében. Tehát gondoljunk itt akár ingatlan gazdálkodásra, informatikai megoldásokra, akár a gépjárműparknak a menedzsérésére, flotta kezelésre, de ugyanide tartoznak ugye a bérszámfejtési vagy adminisztratív szolgáltatások, ugye angolul shared service szolgáltatások. Tehát gyakorlatilag ebben az a potenciál van benne, hogy gyakorlatilag a teljes fővárosi, ugye ennek a hat közmű cégnek az irányítása az tud közös központi funkciókkal működni, ezáltal standardizált folyamatokban tudunk gondolkodni, a megvalósítandó rendszerek esetében, ugye megint egy angol szót mondom, hogy a state of the art megoldásokat, tehát nemzetközileg is működő jó megoldásokat tudunk bevezetni. Tehát ez az egyik része, ugye ez alapvetően az adminisztrációs folyamatok költségének a csökkentését célozza meg. Másik oldalon viszont mondjuk így, hogy a portfólió tisztításra is van lehetőség, és talán itt ragadnám ki azt a lehetőséget, ugye, amiről előbb beszélgettünk, és pont ilyen szempontból nagyon jó példa volt ugye a zöld hulladékgyűjtés, mert például, ha a Fölkertnek van egy komposzttelepe, és ugye az FKF divízió gyűjti a hulladékot, és adott esetben mondjuk vannak temetőink is, aminek vannak erdős felületei, akkor megvan az a szakértelem egy cégen belül, hogy a fafenntartást, faápolást tudjuk nem csak a fővárosi parkokban, hanem a parkszerű létesítményekben, mint például a temetőben is elvégezni, és a fővárosi területen ezen munkák keretében létrejövő zöld hulladékot azt egységes, tehát standard módon tudjuk gyűjteni. De ugyanígy tudok más ilyen példákat is mondani, ugyanilyen ügy például a városi mellékhelységnek a kezelése, tehát az is tud így egy irányba egy kézbe összpontosulni, vagy vannak olyan más tevékenységek is, például ami januárban fog majd elindulni, vagy jövő évben, ami a például megállók, BKV megállók esetében, ugye jelenleg ugye a BKV takarítja ezeket a megállókat, és a későbbiekben lesz arra lehetőség, hogy ezekben a tevékenységekben is tudjuk optimalizálni a tevékenységeinket. És gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatás nyújtás jelent a városlakók részére, ahol gyakorlatilag egy kézből integráltan tudják különféle szempontrendszer és célok mentén végezni a cég munkatársai ezeket a tevékenységeket. És még egy dolgot talán kiemelnék ebben, az pedig az ügyfélfókusz, tehát így gyakorlatilag az ügyfeleink is gyakorlatilag sokkal egyszerűbben el tudnak bennünket érni, hiszen van egy közös felület, egy közös brand is létezik, amiben természetesen az önálló divíziók, önálló brandjei megmaradtak, de tulajdonképpen a budapesti közművek, mint egy átfogó brand, ez gyakorlatilag átüleli ezen cégeknek a márkáit.
És akkor ez már egy globálisan elterjedt modell. Tehát a nevéből
így van, ez egy másik német. Nagyon, így van, tehát a maga Stadtwerke modell az gyakorlatilag Európában egy nagyon működő modell. Ugye ebben nekem annyiban van tapasztalatom, és csak egy kicsit a múltamról is beszélek, hogy az Elmémásznál tevékenykedve ott ugye a Németországban ugye az RWE, illetve az EON szolgáltatás körzetében rengeteg ilyen város van, vagy települési önkormányzat, ahol önállóan működő szolgáltató cégek vannak, és ezek nagyon jól tudják integrálni a hulladékgazdálkodástól kezdve az energiaszolgáltatáson keresztül nagyon sok más tevékenységeket is.
És ugye ez most kifejezetten magyar vonatkozásban, ugye eddig Budapest kapcsán merült fel. Mennyire jelenhet ez meg vidéken az egyes települések vonatkozásában?
Hát én azt gondolom, ahhoz, hogy ez látványosan és jól tudjon működni, ez kell egy nagyságrend, tehát kell egy lélekszám. Kellenek intézményi divíziók. Én azt gondolom, hogy talán maximum megyeugó városok szintjéig tudna ez a rendszer elmenni, ha meglátják, hogy a budapesti Stadtwerkében milyen tartalékok, milyen lehetőségek voltak, milyen szinergiák, milyen előnyt hoz ez. Megyeugó városok szintje alatt ez egy pusztán gazdaságizdés kérdése, hogy centralizálok, decentralizálok, de ott a Stadtwerk építéssel már csak azért is, mert nincsenek olyan ágazatok, amiket ilyen szinten szinkronba lehet hozni, energia, meg egyebek, tehát teljesen más elven működik, mert sokkal kisebb. Ott én azt gondolom, hogy ilyen típusú törekvéseket nem érdemes megvalósítani, nem lehet erre látványos csodákat, de egy főváros, egy mennyijogú városok szintjén ez egy izgalmas kérdés lehet. De először meg kell mindenképpen nézni, hogy ugye itt Budapesten a kollégák ebből mit tudnak kihozni, és hogyha abból meg lesznek a tapasztalatok, én azt gondolom, hogy jó tapasztalatok lesznek, akkor a következő kérdésben ráfordulhatunk a mennyijogú városok szintjére, hogy ez ott is meg tudjon valósulni.
Így van, lépésről lépésre.
És azt gondolom, hogy ez a kulcs, ami elhangzott, a méretgazdaságosság. Tehát azon egy bizonyos méret fölött érdemes, ugye Budapest esetében ez abszolút adta magát. Gondoljunk el mondjuk egy informatikai rendszer fejlesztése. Tehát ugye nálunk most jelen pillanatban közel 4800 munkavállaló van, tehát a 4800 munkavállaló számfejtését 6 különböző rendszerben elvégezni, az nem egy gazdaságos dolog, viszont ez megteremti annak a lehetőségét, hogy mondjuk a kisebb munkavállaló létszáma rendelkező kisebb cégek, akik amúgy is küzdködtek a fennmaradása pont a méretgazdaságosság miatt, ők be tudnak jönni egy statverkébe, és tudják élvezni annak az előnyét, hogy egy ilyen nagy statverke a maga robosztus központi támogatásával képes arra, hogy olyan megoldásokat nyújtson, ami számunkra is előnyöket rejt.
Ugye a beszélgetés elején Mészáros úr 3 dimenziót említett, ebből azt gondolom, hogy a jogszabályi hátteret említettük, kifejezetten kitértünk az intézményi struktúrára is. A civil társadalom csak felszínesen került említésre, ugye beszéltünk arról, hogy nyilvánvalóan eddig az volt az általános modell, kifejezetten például a Balaton, illetve egyéb turisztikai vonatkozásban nyilván azokon a desztinációkon, ami víz közeli kifejezetten a nyári időszakban, ami mondjuk kiránduló közeli, ott nyilván az őszi-tavaszi időszakban nő meg a turizmus. Általánosságban maga a turizmus hogyan hathat a települési hulladékgazdálkodásra, illetve nem is kell azt gondolom, hogy a turizmusig elmenni, melyek azok az ösztönzők, amelyek kifejezetten a civil lakosságnak napi szinten megmutathatják, hogy igenis figyelni kell, igenis koncentráltan hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megfelelően bánjunk a hulladékkal.
Én elindulok egy kicsit ilyen formabontó tapasztalatnál, mert tulajdonképpen a legjobban az mutatja, hogy ha kimegyünk az utcára, akkor mit látunk, egyik. A másik az, és ebben ilyen szempontból a lomtalanítás talán a legjobb példa, ha lehet ezt a példát hoznom, hiszen a lomtalanításnál nagyon jól kitűnik az, hogy hogyan is kezeljük a hulladékot, és hogyan állunk ahhoz, hogy a hulladékot kitegyük. Talán pont a napokban osztottunk meg ilyen tapasztalatokat az elmúlt időszak lomtalanításáról, és hogy abból az látszódik, hogy a lomtalanításban kitett hulladék jelentős része az igazából nem is azokhoz a körzetekhez kapcsolódik, ahol a lomtalanítás zajlik, és ez igazából az alapvető probléma, amit én látok, hogy egyik oldalról ugye maga a hulladék az, vagy a hulladékoknak a kezelése az egy nagyon fontos technológiát igénylő eszköz, viszont nagyon fontos a másik része, a fogyasztói tudatosság, és itt nem csak az egyének, hanem a vállalkozások, cégek, a hulladékkal foglalkozó vállalkozások és cégeknek a tudatossága is fontos ebben. Ugye itt a hulladék, tehát lomtalanításnál is próbáltunk olyan megoldásokat találni, hogy lehetőséget nyújtunk a fogyasztóknak arra, hogy ők maguk is bizonyos volumen alatt ingyen be tudják hozni a hulladék gyűjtő helyeinkre a lomokat, tehát nem kell megvárni a lomtalanítást, hanem ez is lehet egy tudatosítás, hogy nem gyűjtöm otthon a hulladékot hónapokig, vagy nem várom meg a lomtalanítást, hanem akkor olyan terén vannak, amik nem tudom ugye lakossági hulladékként betenni a kukába, akkor azt elviszem a megfelelő pontra, és ezt hasznosítom. Ugye visszatérve a turizmusra, az valóban egy elég meghatározó forgalmat jelent a hulladék áramlásban. Ugye ezt mi érzékeltük a pandémia esetében, ugyanis a budapesti forgalmának a lecsökkentése, az gyakorlatilag a közületi hulladék, tehát különösen az éttermeken keresztül lecsökkenését eredményezte. Ezzel szemben az otthonlét pedig nyilván a papír hulladék növekedését, hiszen több csomagot rendeltünk, meg több ugye étel hazaszállítás volt, tehát nagyon lehetett látni például szelektívben ezeknek az áramoknak a megjelenését a papírnál, vagy akár a műanyag, vagy a PET palackok esetében. Mondhatjuk azt is, és mondom is, és egyébként az energetikában is ezt képviselem, hogy gyakorlatilag a gazdaság lakmuszpapírja szerintem egyik oldalról az energetika, tehát hogyha a felhasználást nézzük, hogy milyen az energiafelhasználás, az mutatja a gazdaságnak a teljesítményének a leképeződését és a ritmusát. A hulladék pedig a fogyasztási oldalt követi, tehát minél több hulladék keletkezik, abból pedig a fogyasztási szokásokra és a fogyasztás változására lehet jó dolgot következni. Tehát tulajdonképpen a kínálati oldal megjelenik tulajdonképpen az energetikában, a keresleti pedig a hulladékgazdálkodásban, hogy egy ilyen makro összefüggést is mondjak leegyszerűsített formában.
Én annyit tudnék turizmussal kapcsolatban mondani ezt, hogy ami nagyon nehéz, az edukáció. Az, hogy velünk legyenek a lakosok, érezzék, hogy amit teszünk, az nem csak egy közszolgáltató cég lárpúrlár magatartás, hanem amit teszünk, azt értük tesszük. Mi akkor tudunk sikeresek lenni, ha ők ezt fölfogják és velünk együtt működnek. Na most ezt akkor megvalósítani, amikor önkormányzati rendeletek alapján vezérelt a rendszer, a szolgáltatás tartalom. Mit, hogy, hányszor viszünk el, milyen szokással, egyebek. Azt két típusú lakosság áram van, most a Dél-Balatont tudom idehozni, az egyik a budapesti és a nem balatoni emberek vagy lakosság, aki ott a saját lakóhelyén megszokott egy szolgáltatást tartalmat, ahhoz van szokva 9 hónapig, 10 hónapig azt vesz igénybe. Nekünk folyamatosan föl kell készítenünk szórólapokkal, edukációval, egyebekkel a Dél-Balatoni részre érkező embereket, hogy mire oda jönnek, addigra tudják, hogy az otthonihoz képest itt milyen gyűjtési, hulladékgazdálkodási szokások vannak, hiszen itt tudjuk csak őket sikeresen bevonni abba, hogy mi is minél sikeresebbek lehessünk.
És mekkora a fogadókészség erre?
Nagy. Ez a szerencsém, hogy nagy. Azt mondtam is az elején, hogy a fővárosi emberek és a Z-generáció, a mi gyerekeink, a 17 évesek és ez alatt lévők, már hobbiuknak tekintik azt, hogy klímabarátok legyenek, azt, hogy szelektíven 9 frakcióra is szétgyűjtsék a szemet, tehát mindegy, hogy olyan értelme vagy nincs, ezt most egyelőre nem kell nekik megmondani, de nagyon aranyosak, bevonhatók, akarják, és azáltal, hogy ők akarják, a szüleikre is nagy hatással vannak, nem csak azért, mert egy program, egy közös kapcsolat otthon az apa, az anya és a gyerekek között, hanem kierőszakolják, és nekem is elmondják a lányaim számtalanszor, hogy apa, ne tegyétek tönkre a bolygót, a ti felelősségetek, hogy mire mi is használjuk, addigra jók legyenek a mi körülményeink is. Aranyos sztorit tudok mondani, a lányomat elvittem Somra, a 17 éves lányomat, és mutattam neki, hogy mekkora lerakó, nézd, megmondtam neki büszkén, és megállt mellettem, megölelt, és azt mondta, a megható pillanat volt, hogy apa, ígérd meg nekem valamit. Mondtam, mondjad, drága, szerintem megígérem. Ígérnek, hogy soha nem fogjátok megtömni ezt a lerakót. Egy gyönyörű Natura 2000-es területen álltunk meg, szinte félig meddig balatoni panorámával, és végig gondoltam azon, hogy hú, hát a gyerekem joggal kérhette ezt tőlem, és ez az én felelősségem, hogy miatta is, meg az én unokáimért is ezt valahogy meg tudjuk tenni, de nem egyszerű, már csak a fizikai határok miatt sem, hiszen ami Budapesten például, most a lomtanítás volt, amit mondott a kollega, Siófokon, amikor oda mentem dolgozni, az első mozdulatom az volt, hogy a Budapesten látom, nem tetszik, szenvedek, hú, de csúnya, stb. Bevezettük a házhoz menne lomtalanítást. És jó fokon, de jobban meg lehet csinálni, mint egy 10 emeletes panelben, vagy panel rengetegekben, hogy tudom azt megvalósítani, hogyha valaki nekem betelefonál, kommunális szemetet éppen normál járatba vinném el, akkor nála termelődött ennyi és ennyi szemét, és most a lomot is akkor vigyük el, amikor. Tehát nincsenek kirakva szezonálisan, de ők szegények rá vannak erre kényszerülve, hogy ezt így bonyolítsák, és majd gondolom lassan megpróbálják ők is valahogy átalakítani, de nem egyszerű, mert mások a körülmények, mások kipakolási lehetőség, sokkal több ember lakik, stb. Mi, amikor legelőször átálltunk, akkor éreztem ezt a változást, hiszen a budapesti embereknél ugye már 6-10 éve fölhalmozódott a rengeteg motyó, és amikor kampányszerűen bevezettük, hogy átállunk, na akkor éreztük ezt a nyomást, és akkor szinte egy fizikailag kivitelezhetetlen feladatot éreztem, de megcsináltuk, megtörtént az átállás, és most már tudunk gusztusos, ízléses házhoz menő lomtalanítást megvalósítani a Dél-Balaton környékén is, de pokoli nehéz volt.
Hát ahogy mondtuk, lépésről lépésre.
Lépésről lépésre.
És emellett ugye tudatosítani kell azt is, Bizony. Hogy melyik hulladéktípus milyen áramokban használható föl. Tehát itt a lomtalanításnál is ugye nem mindent lehet kitenni lombként, ugye a veszélyes hulladék az egy teljesen külön kategória, amit nem lehetne kitenni, a gumiabron, stb.
A laticer, a abszolút, nagy fogad, kis tömeg.
Na, így van, tehát ezek mind, de ugyanígy a lakossági hulladéknál is szerintem sok esetben nem teljesen tiszta ez a fogalmi rendszer, ezért az edukációnak, az információk átadásának, ugye mi magunk is a honlapunkon nagyon tudatosan, folyamatosan frissítjük ezeket az információkat, hogy milyen hulladéktípusok hol és milyen módon helyezhetőek el. Ugye ennek a jogszabályi környezete az nagyon pontosan definiált, viszont ennek a gyakorlati megvalósítása, tulajdonképpen nekünk egy nagyon fontos szerepünk van ebben, és egyébként a civil szervezetek is itt jöhetnek be, akik nagyon tudják segíteni a szolgáltatókat abban, van, hogy ezek az edukációs lépések széles körben el tudjanak terjedni, és kiemelnék még egy nagyon fontos szempontot ebben, ez pedig az oktatási intézményekkel való kapcsolódás. Ugye a budapesti köznök tudatosan alakítja az oktatási intézményekkel a kapcsolatot, egyrészt a középiskolákkal, hiszen ott is megjelennek már ezek az edukációs platformok, másik oldalon az egyetemekkel és főiskolákkal, ott egyrészt a technológiai fejlesztésnek nagyon fontos szerepe van, illetve az innovációs képesség fejlesztésének. A beszélgetésre szintén behoztam, a kolléga beszélt erről, hogy az innovációnak, a modern technológiák megvalósításának milyen igénye van, és hogyha egy rendszernek az átalakításában ennek egyre inkább szerepe lesz majd a jövőben, ahhoz szakemberek kellenek, ahhoz mérnökök kellenek, informatikusok kellenek, tehát olyan tudás kell hozzá, ami nem egyik napról a másikra fog megképződni, ahhoz viszont el kell kezdeni ezekkel a dolgokkal a mában foglalkozni, hogy ez mire odaér, hogy erre igény lesz, ez ki tudjon alakulni, és nyilván van ennek gazdasági oldal is, hogy legyenek olyan modellek, olyan gazdasági modellek, és akkor itt jön a fenntarthatóság, ugye van technológiai oldalról, van ugye a környezeti fenntarthatóság, és ne felejtsük el a gazdaságot is, hiszen a gazdaságban ugye a költségvetési korlát, amikor behúzom az egyenest, az szintén a teljesen state of the art megoldásokon túl ugye meghatároz az, hogy mik a lehetőségek, és nyilván a kettő között kell az optimumot megtalálni.
Így van, azt gondolom, hogy az egészen biztosan kijelenthető, hogy a települési hulladékgazdálkodás sem egy egyszerű és könnyen megoldható kérdéskör, egészen biztosan szükség van úgy egy megfelelő jogszabályi környezetre, mint ahogy az iparnak, ugyanúgy a civil társadalomnak is az együttműködésére. Azt gondolom, hogy hosszú út áll előttünk, de elindultunk, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a jó gyakorlatok, amikről ma szó esett, mielőbb átültetésre kerülnek valóban széles körben is a gyakorlatba. Én ezennel szeretném megköszönni a beszélgetést mai vendégeimnek, Mészáros Jánosnak, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT stratégiai és gazdasági vezérigazgató helyettesének, valamint Kerekes Rolandnak, a Siókon vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm a lehetőséget.
Következő epizódunkban a települési vízgazdálkodás kérdéseit járjuk körül szakértő vendégeimmel. Addig is látogassatok el a Fenntartható Városok honlapjára, ahol nem csupán a korábbi epizódokat tekinthetitek meg, de tematikus cikkeket is találhattok az egyes témakörökhöz. Tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. A műsor korábbi epizódjait visszahallgathatjátok Spotify csatornánkon, továbbá az adások visszanézhetőek a YouTube-on is.